Jó estét kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly, a vendégünk pedig Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Volt az úgynevezett győzelmi napi felvonulás, ami, megmondom őszintén, nekem történelem kedvelőnek egy kicsit furcsa volt, mert ugye 80 évvel ezelőtt ért véget a II. Világháború Japán kapitulációjával, de nem nagyon jött elő nekem emlékeimben, hogy a kínai hadsereg ebben mennyire volt szerves része. Arra emlékszem, hogy a háború vége felé a szovjetek hengereltek Kínában, és végül ők foglaltak vissza egy csomó kínai területet. Xi Jinpingnek volt történelmi oka ezt a 80. évfordulót így megszervezni, vagy ez inkább egyfajta, fogalmazzunk úgy, hogy áttörténelmiesítés volt?
Ez inkább egy alkalom volt arra, hogy bemutassa a haditechnikai fejlesztéseket. Egyébként Kína ugye a II. Világháborúban, illetve már előtte is, vagy 7 éven keresztül harcolt Japán ellen. Igaz, hogy akkor még nem a kommunista párt volt hatalmon. Ugye a kommunista párt 1949-ben került hatalomra, hanem az a Kuomintang vezette az országot, amelyiknek az utódja ugye most Tajvan tulajdonképpen. Tehát van itt egy kis történelmi bukfencke, de nem is erről szólt ez a dolog, hanem alkalomnak tekintette arra, hogy bemutassa a kínai haderő fejlettségét.
Nagyon érdekes volt az is, hogy milyen vendégeket hívott meg, és hogy kiket hol helyezett el a kínai vezetés. Az egyik oldalon Vlagyimir Putyin orosz elnök, a másik oldalon pedig az észak-koreai diktátor Kim Jong-un, és hát emlékeim szerint Mao jellegű ruhában volt Xi Jinping. Mit akart ezzel üzenni, és kinek?
Ugye nem pusztán erről a katonai parádéról van szó. Ezt az eseményt megelőzte 3 napon keresztül Tianjinben a Shanghai Együttműködési Szervezetnek a csúcs találkozója. És ezzel az egésszel akart üzenetet küldeni, illetve hát küldött is üzenetet a nyugat felé. Gyakorlatilag az volt az üzenet, hogy a globális dél, tehát a nem nyugat, ami a keletből, meg a globális délből áll, ezek együttműködnek, alternatívát tudnak felmutatni az amerikai vezetésű nyugattal szemben, és ennek a laza együttműködésnek egyébként Kína áll az élén. Körülbelül ez volt az üzenet a nyugat felé, hogy véget ért a nyugatnak az ideje, és most a mi időnk következik. Nagyjából ezt üzente, és ezért aztán gyakorlatilag mindenkit oda gyűjtött maga mellé, aki valamilyen módon úgy számít, hogy esetleg a nyugat alternatívájaként minimum így, vagy nyugat ellenes egyenesen. Ugye voltak itt ilyen határesetek, hogy például India az részt vett a Shanghai Együttműködési Szervezet csúcs találkozóján, de azért a katonai parádén már nem vett részt az indiai miniszterelnök. Furcsa is lett volna, hogy náluk a II. Világháborúban azért más volt a helyzet. Úgyhogy ez volt az üzenet.
És a haditechnikával vajon az Egyesült Államoknak üzent már Xi Jinping egyértelműen, vagy igazából csak idézőjelben megmutatta azt, amire büszke?
Nem, teljesen egyértelműen ezek üzenetek voltak, hiszen bizonyos új eszközöket is bemutattak. Ugye ez a Loyal Wingman, nem is tudom magyarra, hogy fordítják jelen pillanatban. Tehát ezek azok a fajta...
Hűséges szárnyas talán.
Igen, tehát ugye ez azok a pilóta nélküli repülőgépek, amelyek mondjuk vadászgépeket kísérnek, és onnan lehet őket irányítani, és tulajdonképpen multiplikálják a vadászgépeknek a képességeit. Ugye ez azért high-tech dolog, ilyennel tulajdonképpen csak az amerikaiak rendelkeznek, illetve fejlesztik. Most a kínaiak felvonultattak egy ilyet. Persze, ugye kívülről nem lehet mást látni, csak egy sárkány szerkezetet, tehát nem lehet tudni, hogy ez milyen képességekkel rendelkezik, nem lehet tudni, hogy egyáltalán van-e belül valami. Tehát ez egy show műsor volt, de a show műsornak az volt az üzenete, hogy a kínai hadsereg az roham léptekkel fejlődik, és a kínai hadsereg ott van, a kínai haditechnikai eszközök ott vannak a világ élvonalában. Ez ugye egyfelől a potenciális ellenfélnek, ellenségnek is egy üzenet, hogy féljetek tőlem, a másfelől pedig a partnereknek, vagy a potenciális vevőknek egy másik üzenet, hogy lám, tőlem is lehet vásárolni mindenféle high-tech dolgot.
Ha vannak nyugati elemzések, amiket olvas az ember, akkor általában a kínai fegyvereket ideig nem csúcs technológiaként említették meg, hanem sokszor olcsóbb beszerezhető eszközként, amire talán a Pakisztán és India közötti párnapos konfliktus vetett ennek véget, ennek a nagyon rossz PR-nak, mert ott állítólag nagyon jól szerepeltek a kínai vadászgépek pakisztáni oldalon, mármint pakisztáni rendszeresített oldalon. A kínaiak nagyon sokszor azt hangoztatják, hogy ők gazdaságilag szeretnének együttműködni, őket ugye a helyi politika nem annyira érdekli, minden a gazdaságnak van alárendelve, és hogy ők tulajdonképpen, sőt, hát egészen bizonyosan kijelenthető, hogy évtizedek óta nem háborúztak. Ehhez képest a két oldalon az orosz elnök és az észak-koreai diktátor, akik most már deklaráltan együttműködve háborúznak Ukrajna ellen. Ez egy plusz üzenet volt vajon, vagy ez, persze szerintem Kínánál nincs véletlen, vagy ez véletlen?
Nem, nincsenek véletlenek, teljesen egyértelműen nem véletlenek ezek. Ugye az igaz, hogy Kína hosszú idő óta nem vívott komoly háborút. De a haditechnikai fejlesztései azok teljesen egyértelműen dübörögnek, tehát hihetetlen mennyiségű pénzt költenek haditechnikai beszerzésekre, villámgyorsan fejlesztik elsősorban a haditengerészetet, illetve a légierő képességeit, valamint a nukleáris csapásmérő képességeiket. Ezek stratégiai képességek, tehát ezek olyan képességek, amelyek az Egyesült, alapvetően a legnagyobb veszélyforrásnak tekintett Egyesült Államok ellen készülnek, illetve a szövetségeseik irányába bizonyos fegyvereket persze eladnak, de nem a legmodernebbeket, mint ahogy a pakisztáni légierő sem a legmodernebb kínai eszközökkel rendelkezett, mégis egész jól szerepeltek az indiai légierővel szemben. Ugye egész precízen nem tudhatjuk sem azt, hogy pontosan hogyan szerepeltek ezek a haditechnikai eszközök, ugye egy csomó bizonytalanságban hány gépet is lőttek le tulajdonképpen, és milyen körülmények között történtek ezek. Másrészt ugye azt se tudhatjuk, hogy a kínai fegyverek azok tényleg nagyon jók-e. Ugye amíg ezek nincsenek élesben kipróbálva, vagy nagy mennyiségben élesben kipróbálva, addig nem tudhatjuk, hogy mennyire jók. De az azért teljesen egyértelmű, hogy a saját szövetségesei felé zajlanak ilyen együttműködések, haditechnikai együttműködések Oroszországgal is, és Dél-Koreával is, vagy Észak-Koreával is természetes módon.
Zajlanak? Mert ezt a kínaiak ugye nagyon tagadják.
Persze, tagadják, és látványos dolgokat nem is adnak el. Tehát például Oroszországnak nem adnak el komplett rendszereket, míg egyébként ugye Oroszország ad el Kínának rendszereket, tehát ugye korábban szállított vadászgépeket, de például hajtóműveket, egy csomó technológiát adott el Oroszország, amiből nem csináltak titkot. Ugye jelen pillanatban az orosz-ukrán háború során Persze Kína titkolózik ezekben, de azért azt elég jól lehet tudni, hogy komponenseket, alkatrészeket Kína azért ad el Oroszországnak, szállít Oroszországnak. Nem komplett rendszereket, tehát arra vigyázz, hogy ne lehessen nagyon megfogni, de azért az teljesen egyértelmű, hogy például elektronikai komponenseket szállít.
Jobban a drónokhoz?
Például drónokhoz, meg hát mindenféle egyébhez, ugye manapság mindenhez kellenek elektronikus alkatrészek, szinte már a tűzérségi lőszerbe is szükség van ezekre, de például drónokhoz, igen.
Vajon miért nem lép fel Kína, vagy legalább látszólag miért nem lép fel Kína Ukrajna és Oroszország között béke közvetítőként, mint mondjuk azt a második legnagyobb hatalom?
Hát ennek több oka is van. Az egyik oka az az, hogy ugyan miért állítana meg egy olyan háborút, amelyik egyfelől az európaiakat teljesen egyértelműen gyengíti, miért akadályozná meg az európaiakat abban, hogy kvázi saját magukat gyengítsék ebben a háborúban. Másfelől az Egyesült Államokat leköti. Tehát ugye az Egyesült Államoknak az lenne a célkitűzése, vagy Trump elnöknek és az amerikai adminisztrációnak az lenne a célkitűzése, hogy lehetőleg minél hamarabb lezárni ezt a háborút, és nem csak ezt a háborút, egyébként más háborúkat is, például ugye ezért lépett közbe és segített lezárni az izraeli-iráni háborút, mert az az érdeke, hogy minél kevesebb ilyen nyílt konfliktus legyen, amelyik elvonja Amerikának a figyelmét a valós, a legfontosabb kihívótól, és ez Kína. Most, hogyha az amerikaiak figyelmek kénytelen megoszlani az ilyen különféle konfliktus zónák között, az Kínának stratégiailag jó, mert annál szabadabb keze van, annál kevesebb amerikai jelenléttel kell szembenéznie. Aztán nézhetjük ezt technológiai oldalról is. Ugye ez a háború is, mint minden háború, ez a fegyverek kipróbálásáról is szól, illetve új doktrináknak a kipróbálásáról. Tehát a haditechnika ugye folyamatosan fejlődik, de amíg valós harci körülmények között nem próbálják ki, addig csak mondjuk elképzeléseink lehetnek arról, hogy ezt vajon hogyan is lenne a legjobb használni, de valós tapasztalatunk nincsen róla. Most itt ebben a háborúban kipróbáltatik egy csomó haditechnika, egy csomó új doktrína keletkezik, harceljárások és a többi, és a kínaiak ebből tanulnak. Ez fontos számukra, hogy nyilván ne a saját kárukon kelljen ezeket a tapasztalatokat levonni, hanem valaki másnak a kárán.
Mielőtt rákérdeznék rá, hogy miért tanulnak vajon, az igaz, vagy valószínűleg igaz, hogy adnak el Ukrajnának is elektronikai alkatrészeket, de nem olyan jókat, mint az oroszoknak? Tehát van egyfajta ilyen különbségtétel?
Hát ugye nyilván egész precíz információkkal erről nem lehet rendelkezni, mert ezek ugye titkos dolgok, ezt a világ orrára nem kötik a kínaiak, hogy pontosan kinek mit adnak el. De hát ugye abból kiindulva, hogy gyakorlatilag nincsen olyan elektronikai termék a világon manapság, amit a kínaiak ne gyártanának. Tehát nyilván mindenkivel kereskednek a kínaiak, így az ukránokkal is kereskednek. Csak az a különbség nagy valószínűséggel, hogy míg az oroszoknak valószínűleg katonai minőségű elektronikákat adnak el, addig az ukránoknak a civil minőségű elektronikát adják el. Persze ezt is lehet használni drónokban mondjuk, vagy drónalkatrészeket is adhat. Sőt, ugye Kína a világ legnagyobb ilyen kicsi FPV drón gyártója. Ugye nyilván legalábbis korábban egészen biztosan ilyen kínai kicsi drónokkal harcoltak az ukránok, aztán persze fölépítették a saját dróniparukat, és most már saját maguknak is gyártanak, de azért például a mikrocsipek, elektronikai alkatrészek, ezek nyilván Kínából jönnek, miután egyébként a világon mindenhova szinte Kínából mennek.
Visszatérve az egyel ezelőtti gondolatmenethez, miért kíváncsi Kína arra, hogy mennyire teljesítenek jól a haditechnikai eszközei, túl azon persze, hogy mit szeretne fejleszteni, ha egyébként békésnek, kereskedőnek hirdeti magát a nemzet, és nem nagyon akar konfrontálódni. Ettől függetlenül, ha más nem, Tájvánt szeretnék mindenáron megszerezni, vagy ebben sem látszik azért olyan komoly készülődés, bár pont az elmúlt egy-két hétben azért a nyugati sajtó arról kezdett el cikkezni, de látszik már bizonyos partszakaszokon olyan kikötői fejlesztéseknél, amik akár alkalmasak lehetnek erre is.
Ugye, induljunk ki az általános irányából. Ugye minden hatalom, minden nagy hatalom, de a kisebb hatalmak is a maguk szintjén, a maguk ambíció szintjén fegyverkeznek. Ugye olyat még nem látott a világ, hogy egy világméretű kereskedelmi, gazdasági hatalom, az ne fejlessze a saját hadseregét, hiszen a gazdagság az vonza az agressziót. Ugye, aki gazdag, az felhívja magára a figyelmet, és azt szeretik a tolvajok, szeretik a rablók, és ezért aztán a gazdagok, ez igaz emberekre is, meg igaz országokra is, hatalmakra is, azoknak föl kell fegyverkezniük, hogy ezt meg tudják védeni. Most az, hogy ezen túl van-e olyan szándéka, hogy az adott éppen uralkodó világrendet meg akarja változtatni, ugye Kína minden bizonnyal meg akarja, hogy ezt a megváltoztatást, ezt ebbe katonai eszközöket is hajlandó-e bevetni? Ugye ők azt állítják, hogy nem. De hát a történelem arra tanít minket, hogy akinek katonai képességei vannak, az hajlamos is azt használni. Úgyhogy reméljük, hogy nem akarják katonailag megváltoztatni, de azért ugye nyilván mindenki erre készül. És ugye komplex értelemben fejlesztik a hadseregüket, tehát nem csak a tisztán védekező képességeket, hanem a támadó képességeket. Ugye ez egy komplex rendszer, ahol a támadásnak is van védekező értéke. Tehát lehet azt mondani, hogy még a támadó képességeiket is a védekezés miatt fejlesztik. Most, hogy konkrétan vannak-e terveik, úgy értem katonai terveik Tajvannak a megszállására, ugye hát egyfelől minden katonai rendszernek az a dolga, hogy minden eshetőségre terveket készítsen, tehát nyilvánvalóan vannak ilyen terveik. Hogy szándékuk van-e, ezt nem lehet pontosan tudni, nyilván lebegtetik. Tehát ennek az egész dolognak a logikája az az ellenfelek meg a potenciális ellenfeleknek a bizonytalanságban tartása. Ugye lebegtetik, hogy alkalmaznának-e katonai erőt. Ugye azt teljesen egyértelműen kifejtették, hogy alapvető politikai céljuk az újraegyesítés, tehát gyakorlatilag Tajvannak Kínához csatolása, hogy ezt békés eszközökkel fogják-e végül megvalósítani. Vagy egyáltalán mikor valósul-e ez meg, ha egyáltalán, vagy katonai eszközöket is alkalmaznak. Ez a jövő kérdése. Nyilván a terveik megvannak, az ehhez szükséges képességeket azt építik, hogy eljönne az a pillanat, amikor egyfelől katonailag úgy érzik, hogy megvan a szükséges erőfölényük, hogy ezt meg tudják lépni, ezt a lépést, másfelől a potenciális szövetségesei Tajvannak, ez alapvetően az Egyesült Államok, de a környéken azért van még néhány. Japán például. Azok milyen állapotban vannak éppen abban a pillanatban, tudnak-e segíteni, vagy nem tudnak segíteni? Ugye ezt előre nem lehet látni, de a dolognak a katonai logikája az, hogy képességeket azt építeni kell. Tehát ez látszik is, hogy építik.
Még így az első rész zárásaként azért volt egy nagyon-nagyon érdekes fotó a Sanghaj Együttműködési Szervezet tanácskozásán, tehát ami megelőzte a katonai parádét. aminél Narendra Modi indiai miniszterelnök, Vladimir Putin orosz elnök és Xi Jinping kínai elnök egymás kezét fogták, mint valami régi osztálytalálkozón, hogy újra találkoztak x év után, vagy x évtized után. Ez milyen képet sugallt önben?
Ugye itt arról van szó, hogy mind a három vezetőnek szüksége volt, illetve az országának szüksége volt arra, hogy demonstrálja elsősorban Washingtonnak címezve ennek a három országnak az egységét. Végigmehetünk rajta, ugye Kína, ahogy az előbb mondtam, a kelet, Ázsia, illetve a globális dél vezető hatalmaként pozícionálja saját magát, ezért neki fontos, hogy bemutassa Washingtonnak, hogy lám, Oroszország is mellettem van, meg India is mellettem van, hogyha ez mind mellettem van, hát akkor ugye ki van ellenem. Ugyanakkor a másik kettőnek is érdeke volt pontosan ugyanez. India éppen egy egyébként romló vám vitában van az Egyesült Államokkal. Ugye elkezdődtek a tárgyalások, aztán az amerikaiak bekeményítettek, még nagyobb vámokat vetettek ki Indiára. Az indiaiak is bekeményítették az álláspontjukon, és most éppen egy ilyen adok-kapok folyik. És ebben nyilván Indiának az az érdeke, hogy bemutassa, hogy nekem van alternatívám azzal szemben, hogy az Egyesült Államokkal megegyezek, hiszen itt van Kína. Ugyanakkor, ha ennek a mélyére ásunk, azért ez nincsen teljesen így. Tehát az Egyesült Államokra Indiának nagyon, egyébként Kínának is nagyon is szüksége van.
Ha más nem felvevő piac.
Pontosan, tehát leginkább felvevő piacnak. Tehát az Egyesült Államok a legnagyobb, legfizetőképesebb Európa mellett piac. Hogyha erről teljesen le kéne mondaniuk, és meg csak egymásnak gyártanának, ugye hát mind a két ország, Kína is, meg India is hatalmas gyártókapacitással rendelkezik, de felvevő piacként nem annyira, nagyok, de nem annyira fizetőképesek. Tehát nem tudnak önellátásra berendezkedni. Most akkor egymásnak fognak ilyen dolgokat árulni? Hát nyilván nem. És aztán Oroszország részéről is, ugye Oroszországgal, mi zajlik most éppen? Az Egyesült Államok megpróbálja rávenni Oroszországot, hogy kössön békét Ukrajnában, Ukrajnát is megpróbálja erre rávenni, és kiteszi az asztalra egyfelől a mézes madzagot is, másfelől a korbácsot is, tehát úgy pozitív, mint negatív ösztönzőkkel próbálja ezeket a feleket rávenni arra, hogy kössenek békét. Most mi lehet a pozitív ösztönző Oroszország felé, az, hogyha békét kötnek, akkor fokozatosan föl lehet oldani a szankciókat, és vissza lehet fogadni Oroszországot a nyugati gazdasági együttműködési rendszerbe. Most nyilván ez egyébként egy vonzó dolog Oroszország számára, hiszen jelen pillanatban egyoldalú függőségben áll Kínával. És ez semmelyik hatalomnak nem érdeke, hogy valaki mástól egyoldalúan függjön. Ezért neki az érdeke, hogy két lábra állhasson. Ugyanakkor az is érdeke, hogy azt mutassa az Egyesült Államok felé, hogy de azért mindenáron nem fogok veled kiegyezni, hiszen lám itt van Kína, akivel milyen jó barátságban vagyok. De azért, tehát a professzionális geopolitikai elemzések azért ezek mögé a mosolyok és készfogások mögé tudnak nézni, és itt az érdekeket kell, meg a képességeket kell hajszálpontosan elemezni.
Folytatjuk majd Csiklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézete vezető kutatójával a híreket követően.